Wort.
Elnézést kér Hodgistól, aki azt feleli, hogy természetesen. Jenny eltűnik, feltehetőleg azért, hogy összeszedje magát és tatarozza az arcát. Hodges elveszi a levelet és elolvassa, miközben aprókat kortyol. A kávé tényleg remek. Ha még egy-két sütemény is lenne mellé...
Kedves Olivia Trelawney! Remélem az utolsó betűig végigolvassa ezt a levelet, mielőtt kidobná vagy elégetni. Tudom, nem érdemlem meg a figyelmét, ennek ellenére könyörgök, tegye azt. Tudja, én vagyok az, aki ellopta az ön Mercedesét, és belehajtottam a tömegbe. Most égek, mint a levél, amelyet ön elégethet, csak én a szégyentől, a bűntudattól és a gyásztól. Kérem, 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 adjon lehetőséget, hogy elmagyarázzam. Sose nyerhetem el a bocsánatát, ezt is jól tudom, de az is elég, ha kiérdemlem a megértését. Megadja nekem ezt a lehetőséget? Kérem, a társadalom szemében szörnyeteg vagyok. A tévéhíradó számára egy újabb véres történet, amely a hátán viszi a reklámokat. A rendőrségnek csupán egy újabb tettes, akit börtönbe kell csukni, pedig én is emberi lény vagyok. Akárcsak ön. Íme a történetem. Olyan családban nőttem föl, ahol fizikailag és szexuálisan is bántalmaztak. A mostoha apám volt az első, és tudja, mi történt, amikor az anyám rájött? Ő is beszállt a mulatságba. Abba hagyta az olvasást? Nem hibáztatnám miatta, undorító dolog, de remélem mégis tovább olvas, mert le akarom tenni ezt a terhet. Tudja, lehet, hogy nem leszek sokáig az élők földjén, de nem vedhetek véget az életemnek anélkül, hogy valaki ne tudná, miért tettem, amit tettem. Nem, mintha én magam tökéletesen érteném, de ön, mint kívülálló, talán megérti. Itt következett a vigyori. A szexuális bántalmazás addig folytatódott, amíg a mostoha apám szívrohamban meg nem halt. Ekkor 12 éves voltam. Az anyám megfenyegetett, hogy ha valaha is elárulom másoknak, engem fognak hibáztatni. Azzal is megfenyegetett, hogy ha valaha is megmutatom másoknak a cigarettától származó, begyógyult égés nyomokat a kezemen, lábamon és nemi szervemen, ő azt fogja mondani, hogy én magam csináltam magamnak. Még csak gyermek voltam, így elhittem, hogy igazat beszél. Azt is mondta, hogy ha az emberek hinnének nekem, akkor ő börtönbe kerülne, én pedig árvaházba. És ez valószínűleg igaz is volt. Hallgattam. Néha jobb az ismerős ördög, mint az ismeretlen. Alacsony maradtam, és nagyon sovány voltam, mert túlságosan ideges lévén nem ettem, vagy ha pedig mégis gyakran hánytam. Bulimia. Ennél fogva, és emiatt sokat bántottak az iskolában. Kényszeres szokásaim alakultak ki, babrálom a ruhámat, tépkedem a hajamat, néha csomókban tépem ki. Emiatt kinevettek, nem csak a többi gyerek, de a tanáraim is. Jenny Patterson visszajön, és ismét leül a vendégével szemben. Iszogatja a kávéját, de Hodges pillanatnyilag alig vesz tudomást róla. A 4 vagy 5 kihallgatásra gondol, amelyeket ő és Pete folytattak Mrs. Steve-vel. Emlékszik rá, hogy az asszony örökké a csónak kivágású felsőit igazgatta. Vagy húzgálta a szoknyáját. Vagy úgy érintette meg a borotva szájas sarkát, mintha egy rúzsrögöt akarna eltávolítani. Esetleg egy hajtincset csavart az ujja köré, és azt rángatta. Ez is, folytatja a levelet. Sosem voltam gonosz gyerek, Mrs. Trelawney. Esküszöm magának. Sosem kínoztam állatokat, nem vertem meg nálam kisebb gyerekeket. Csak egy iszkoló egérke voltam, aki próbált úgy végig rohanni a gyerekkorán, hogy ne nevessék ki, vagy ne alázzák meg, de nem jártam sikerrel. Főiskolára szerettem volna menni, de nem sikerült. Tudja, az lett a vége, hogy azt az asszony tápolom, aki bántalmazott. Szinte már vicces, nem? Anyukám szélütést kapott, valószínűleg az ivástól. Igen, alkoholista is. Illetve volt, amíg még lebírt menni a boltba, hogy megvegye a palackjait. Tud járni, de nem nagyon sokat. Nekem kell fölsegítenem a vécére, és meg is kell tisztogatnom, miután elvégezte a dolgát. Egész nap dolgozom, kevés pénzért. Tudom, valószínűleg szerencsés vagyok, hogy a mai gazdasági helyzetben egyáltalán kapok munkát. Azután hazajövök, és az anyámat tápolom, mert csupán annyit engedhetek meg magamnak,
hogy a hétköznapokon pár órára ellássa egy asszony. Rossz és ostoba élet ez. Nincsenek barátaim, sem lehetőségem arra, hogy előre jussak a munkahelyemen. Ha a társadalom egy méh kas, akkor én csak egy újabb here vagyok benne. Végül kezdtem megdühödni. Szerettem volna, ha valaki meglakolna. Vissza akartam vágni a világnak, és tudatni akartam vele, hogy élek. Meg tudja ezt érteni? Érzett ilyet valaha? Valószínűleg nem, mert ön gazdag, és valószínűleg a legjobb barátai vannak, akik csak pénzen megvehetők. Ezt a szúrást újabb napszemüveges vigyori követte, mintha csak azt mondaná, csak vicceltem. Egy napon mindez túl sok lett, és én megtettem, amit tettem. Nem terveltem ki előre.
Lófasz nem, gondolja Hodges.
És úgy véltem, legalább 50% az esélye annak, hogy elkapnak. De ez nem érdekelt. Azt pedig biztosan nem tudtam, hogy utána kísérteni fog. Máig átélem a puffanásokat, ahogy elütöm őket, máig hallom a sikolyaikat. Amikor aztán láttam a híradót, és kiderült, hogy még egy babát is megöltem, ekkor vált világossá, milyen szörnyűséget műveltem. Nem tudom, hogy fogok élni ezzel a tudattal. Mrs. Trelawney? Jó, hát miért? Miért? Ó, miért hagyta a slusszkulcsot az árban? Ha azt nem látom meg, amikor álmatlanságtól szenvedve kora hajnalban arra sétáltam, mindez nem történik meg. Ha nem hagyja a kulcsot a zárban, az a kisbaba és az anyja ma is élne. Nem vádolom önt, biztos vagyok benne, hogy az agya tele volt a saját problémáival és aggodalmaival, de mégis szeretném, ha a dolgok másként történtek volna. És önnek eszébe jut, hogy kivegye a kulcsot a gyújtásindítóból. Akkor most nem égnék a bűntudat és a megbánás poklában. Valószínűleg ön is érzi a bűntudatot és a megbánást, és ezt én sajnálom. Különösen, mivel nagyon hamar rá fog jönni, milyen aljasak tudnak lenni az emberek. A tévé híradók és az újságok arról fognak beszélni, hogy az ön hanyagsága tette lehetővé az én szörnyű cselekedetemet. A barátai nem állnak majd szóba önnel. A rendőrség üldözi majd. Ha bemegy az áruházba, az emberek önre néznek, azután összesugnak. Némelyek nem érik be suttogással, az arcába mondják a véleményüket. Nem lennék meglepve, ha vandalizmusra vetemednének az ön otthonában. Ezért mondja meg a vagyonőröknek, bizonyosan vannak önnek ilyenek, hogy figyeljenek. Nem hiszem, hogy beszélni akarna velem, igaz? Jó, nem arra gondolok, hogy személyesen, de van egy biztos hely, mindkettőnk számára biztos, ahol a számítógépek segítségével beszélgethetünk. Úgy hívják, hogy Debbie kék esernyője alatt. Felhasználói nevet is adtam önnek, ha meg akarja tenni. A név törvényen túl 19. Tudom, hogy mit csinálna egy átlagember. Egy átlagember ezt a levelet egyenesen a rendőrségbe vinni, de hadd kérdezzek valamit. Mit is tettek ők önért azon túl, hogy üldözik és elveszik az álmát? Na, ha ez csak egy gondolat, ha azt akarja, hogy meghalljak, adja át ezt a levelet a rendőrségnek, és olyan bizonyosan végez velem, mintha a fejemhez nyomná a pisztolyt és meghúzná ravaszt. Mert akkor én megölöm magam. Lehet, hogy őrültségnek tűnik, de ön az egyetlen, aki életben tart. Mert ön az egyetlen, akivel beszélgethetek. Az egyetlen, aki megérti, milyen a pokol. Most pedig várni fogok. Mrs. Trelawney, annyira sajnálom. Hodges leteszi a levelet a kávézó asztalra, és azt mondja.
Az Isten verje meg!
Jenny Patterson bólint. Nagyjából én is így reagáltam rá.
Még bíztatta, hogy lépjen kapcsolatba vele.
Jenny hitetlen pillantást vetett rá.
Bíztatta? Zsarolni próbálta. Csinált, különben megölöm magam.
Ön szerint a nővére felvette vele a kapcsolatot? Látott valamit a levelezésükből? Van más kinyomtatott anyag is ezen a levélen kívül?
Az asszony a fejét rázza.
Olli elmondta az anyánknak, hogy csetel valakivel, akit nagyon zavart embernek nevezett,
és igyekszik rávenni, hogy kérjen segítséget, mert valami szörnyű dolgot művelt. Anyám megriadt. Azt hitte, hogy Ollie személyesen találkozik ezzel a zavart emberrel, mondjuk egy parkban, egy kávézóban, vagy valami ilyesmi. Ne feledje, hogy közel jár a 90-hez. Tud a számítógépekről, de csak bizonytalan elképzelései vannak a gyakorlati felhasználásukról. Ollie magyarázott neki valamit a chat szobákról, legalábbis megpróbálkozott, de nem tudom, hogy anya tényleg megértette-e. Csak annyira emlékszik, hogy Ollie azt mondta, hogy beszélt a nagyon zavart emberrel egy kék esernyő alatt.
Az anyja összekapcsolta a Mercedes tolvaját a City Centernél elkövetett tömeggyilkossággal?
Soha nem mondott semmi olyasmit, amiből erre következtethetnék. A rövidtávú emlékezete nagyon ködös lett. Ha a japánok Pearl Harbori bombázásáról kérdezi, pontosan megmondja, mikor hallotta a hírt a rádióban, valószínűleg még azt is ki volt a bemondó. Ha viszont arról kérdezem, mit reggelizett, vagy akárhogy hol van, Jenny vállat vont. Vagy meg tudja mondani, vagy nem.
És pontosan hol van?
Egy napfényes Rét nevű helyen, úgy 50 kilométernyire. Elneveti magát, de ez bánatos hang, hiányzik belőle a derű. Valahányszor meghallom ezt a nevet, azok a régi melodrámák jutnak az eszembe, a Turner klasszikusok csatornáról, amelyekben a hősnőt eszelősnek nyilvánítják, és elrekkentik valami félelmetes, széljárt a bolondok házába. Elfordul, kinéz a tóra. Hodges érdekesnek találja az arckifejezését. Kicsit elgondolkodó, kicsit védekező. Minél tovább nézi, annál jobban tetszik neki. A szeme körüli szarka lábak arra utalnak, hogy szeret jókat nevetni. Tudom, hogy ki lennék egy ilyen öreg filmben, mondja Jenny még mindig a vízen játszadozó hajócskákat nézve. A bűnrészes nővér, aki az idős szülő gondozásával együtt örököl egy rakás pénzt. A kegyetlen nővér, aki megtartja a pénzt, de idős szülőt elfuvarozza egy ijesztő udvarházba, ahol az öregek kutyatápot kapnak vacsorára, és egész éjjel a saját vizeletükben fekszenek. De a napfényes nem ilyen. Valójában nagyon szép hely. És nem is olcsó. És anya akart oda menni.
Tényleg?
Tényleg! Utánozza gunyorosan az asszony, és felhúzza az órát. Véletlenül nem emlékszik az ápolónőjére, Mrs. Greenre? Altea Green. Hodges azon kapja magát, hogy a zsebében nyúl a noteszéért, amely többé nincs ott. De pillanatnyi töprengés után segédeszköz nélkül is az eszébe jut az ápolónő. Magas, parancsoló külsejű, fehér ruhás alak, aki inkább síklik, mint lépeget. Ondolált hajának szürke erdejével emlékeztetett kissé Elsa Lancasterre a Frankenstein menyasszonyából. Ő és Pete megkérdezték, látta-e Mrs. Trelawney parkoló Mercedesét, amikor távozott azon a csütörtök éjszakán. Azt felelte, egészen biztos, hogy igen, ami a Hodges Huntley csapatnak azt jelentette, hogy egy cseppet sem biztos benne.
Igen, emlékszem.
Szinte azonnal bejelentette a kilépését, ahogy visszaérkeztem Los Angelesből. Azt mondta, 64 évesen már nem érzi úgy, hogy megfelelően tudna gondoskodni egy ennyire súlyos állapotú betegről, és ebből még azután sem engedett, amikor közöltem, hogy kap egy segédápolónőt. Ha akarja kettőt is. Azt hiszem, megriasztotta a City Center sajtó visszhangja, de ettől még akár maradt is volna.
A nővére öngyilkossága volt az utolsó csepp a pohárban?
Ebben biztos vagyok. Nem mondanám, hogy Altea és Ollie Kebel barátok lettek volna, vagy ilyesmi, de kijöttek egymással, és mindkettőnek anya volt a legfontosabb. Azonban most a napfényes Rét a legjobb megoldás, és anya örül, hogy ott lehet. Legalábbis jobb napjaiban. És én is. Többek között azért, mert ott jobban értenek a fájdalmai enyhítéséhez.
Ha kimennék és beszélnék vele?
Kevés dologra emlékszik. Ez is lehet, hogy semmire. Jenny elfordult a tótól és Hodgesra nézett. Elvállalja a munkát? Utána néztem a neten a magándetektívek árainak, és hajlandó vagyok ráfizetni. Heti 5000 dollár plusz költségek. Minimum 8 hét.
40 000 dollár 8 heti munkáért. Csodálkozik Hodges.
Talán végül mégis Philip Marlowe lesz belőle. Elképzeli magát egy acak két szobás irodában egy olcsó irodaépület harmadik emeleti folyosóján. Felfogad egy dögös titkárnőt, aki Lola lesz, vagy Velma. Egy nagyszájú szőke természetesen. Ő maga esőkabátot és barna puha kalapot visel esős napokon, és a kalapot az egyik szemöldökére húzza. Nevetséges. Nem is tetszik neki a gondolat. Azt tetszik, ha nem kell a lázébolyban ülve bámulni a bírónőt, és egyfolytában nassolni. Továbbá szereti az akóját. De ennél többről van szó. Elvarratlan szálakat hagyott maga mögött az őrsön. Pete azonosította az állokházak fegyveres rablóját, és úgy fest, hogy ő és Isabel James hamarosan letartóztatják a picsogó Donald Davist, aki megölte a feleségét, azután a tévében villogtatta a csábmosolyát. Jó Pete-nek és Izzy-nek, de sem Davis, sem az állokházi rabló nem jelent jackpotot. Arra is gondol, hogy Mr. Mercedesnek békén kellett volna hagynia őt. És Mrs. Teet is. Bizony, békén hagyhatta volna. Bill? Jenny csettintett az ujjaival, mint amikor egy hipnotizőr felébreszti a transzbe esett pácienst. Itt van Bill? Hodges figyelme visszatér az asszonyhoz, aki a 40-es évei derekán jár, és nem fél kiülni a ragyogó napfénybe.
Ha igent mondok, akkor úgy alkalmazzon, mint biztonsági szakértőt.
Jenny mulatva néz rá. Mint azokat, akik a Vigilant biztonsági szolgálatnak dolgoznak a Heights-on?
Nem olyan formán. Ők leszerződnek, én nem.
Sose volt rá szükségem, gondolja.
Az enyém egyszeri megbízás lesz, mint azoké, akik a belvárosi lokálokban dolgoznak. Attól tartok, így semmit sem vonhat le a jövedelmi adójából utánam.
A derű mosolyá szélesedik, Jenny ismét az órát ráncolja. Ami tündéri látvány Hodges szerint. Ne törődjön vele. Ha esetleg nem tudná, van mit a tejbe aprítanom.
Őszinte leszek, Jenny. Nincs magánnyomozói engedélyem, ami ugyan nem akadályoz meg a kérdezősködésben, de hogy miként működhetek jelvény vagy rendőrigazolvány nélkül, az majd elválik. Olyan, mint megkérni egy vak embert, hogy sétáljon kutya nélkül a városban.
De a rendőrségen csak megvan az öreg fiúk hálózata.
Igen, de ha azt próbálom használni, akkor az öreg fiúkat és magamat is kínos helyzetbe hozom.
Ezt már megtette, amikor információkat szedett ki Pete-ből, de ezt nem árulja el az asszonynak ilyen rövid ismeretség után. Fölemeli a levelet, amelyet Jenny adott.
Először is bűnös vagyok, mert visszatartok egy bizonyítékot, amennyiben beleegyezem, hogy ez itt kettőnk között marad.
Jennynek azt nem kell tudnia, hogy már is visszatartott egy hasonló levelet.
Legalábbis technikai értelemben. Ez pedig bűncselekménynek számít.
A nő ilyetten néz rá. Istenem, erre nem is gondoltam.
Másrészt, kétlem, hogy a szakértők sokat kihozhatnának belőle. Egy levél, amelyet a Marlboro utcán vagy a Lowbriar sugárúton bedobnak egy postaládába, a világon a legnévtelenebb dolog. Volt idő, még jól emlékszem rá, amikor azonosítani lehetett a gépelés alapján a gépet. Már persze, ha megtalálták a gépet. Legalább olyan jó bizonyíték volt, mint egy új lenyomat.
De ezt nem gépen írták.
Nem bizony. Lézernyomtatóval. Vagyis nincsenek kiugró ák vagy ferdeték. Vagyis amit eltitkolok, az nem túl fontos. A bizonyíték visszatartása ettől még bűncselekmény marad. Elvállalom a munkát, Jenny, de heti 5000 nevetséges. Elfogadok egy csekket 2000-ről, ha kitölti, és számlát hozok a költségekről.
Úgy tűnik, ez korán sem elég.
Ha találok valamit, majd beszélhetünk a prémiumról.
De nem hiszi, hogy elfogadná még akkor sem, ha sikerül elkapni a Mr. Mercedes-t. Nem, mert már idejövet elhatározta, hogy lenyomozza a férget, és addig édeskedik a nőnek, amíg rá nem veszi, hogy segítse neki. Jól van, megegyeztünk. És köszönöm.
Szívesen. Most pedig beszéljen nekem arról, milyen kapcsolatban állt Oliviával. Annyit tudok, hogy elég jóban ahhoz, hogy Ollie-nak nevezze, de tudnék használni további információkat.
Ez beletelik bizonyos időbe. Hozhatok még egy csésze kávét? És hozzá egy kicsi süteményt? Van citromos kekszem.
Hodges mindkettőre igent mond. Kilenc.
Olli. Jenny kimondja, aztán olyan hosszú időre elhallgat, hogy közben a vendége ihat a friss kávéból, és megehet egy süteményt. Ezután ismét az ablak és a vítorlások felé fordul, keresztbe veti a lábát, és úgy folytatja, hogy nem néz Hodgesra. Szeretett valakit úgy, hogy közben nem bírta? Hodgesnak eszébe jut Corinna és a viharos 18 hónap, amely megelőzte a végső szakítást.
Igen.
Akkor meg fog érteni. Olli volt az én nagy nővérem, 8 évvel idősebb volt nálam. Szerettem, de amikor főiskolára ment, én voltam a legboldogabb lány Amerikában. Amikor 3 hónappal később kimaradt és hazarohant, úgy éreztem magam, mint egy fáradt lány, akinek ismét föl kell vennie a zsák téglát, miután megengedték neki, hogy egy időre letegye. Nem volt komisz velem, sosem csúfolt, nem rángatta meg a varkocsomat, nem piszkált, amikor hazajöttem a 8. kéz a kézben Marcus Sullivannel, de ha a házban tartózkodott, mindig sárga helyzet volt. Tudja, mire gondolok?
Hodges nem egészen tudja, de minden esetre bólint.
Az ételtől émelgett. Kiütést kapott, ha valami felizgatta. A legrosszabbak az állásinterjúk voltak, noha végül szerzett egy titkárnői állást. Ügyes volt és nagyon csinos. Tudta ezt róla?
Hodges diplomatikusan hümmög. Ha őszinte választ kellene adnia, azt mondaná, elhiszem, mert látom őt magában.
Egyszer beleegyezett, hogy eljön velem egy koncertre. A YouTube volt. Alig vártam, hogy láthassam őket. Olli is kedvelte őket, de a koncert estéjén hányni kezdett. Olyan rosszul volt, hogy a szüleink végül bevitték a kórházba, én pedig otthon maradtam és a tévét néztem, ahelyett, hogy ugráltam és sikoltoztam volna Bonónak. Olli megesküdött, hogy ételmérgezés volt, de mindannyian ugyanazt ettük, és senki más nem betegedett meg. A stressz volt az oka. Tisztán a stressz. Hipohondriáról beszélek. A nővéremnek minden fejfájás agytumor, minden pattanás bőrrák volt. Egyszer kötőhártyagyulladást kapott, és meg volt győződve róla, hogy meg fog vakulni. A menstruálása horror volt. Fel sem kelt az ágyból, amíg el nem múlt.
És nem bocsátották el?
Jenny válasza olyan száraz, mint a deathwheel-i. Olli havi baja mindig pontosan 48 órán át tartott, és mindig a hétvégére esett. Elképesztő volt.
Ó! Oh.
Hodges semmi más nem tud mondani erre. Jenny az ujja hegyével néhányszor megpörgeti a levelet a kávézó asztalon, aztán Hodgesra emeli világos kék szemét. Ez itt ír egy mondatot a kényszeres szokásokról. Feltűnt magának?
Igen.
Hodgesnak sok minden feltűnt ebben a levélben. Legfőképpen az, hogy számos tekintetben a negatívja annak, amelyet ő kapott. A nővéremnek is kijutott ezekből. Bizonyára maga is látta. Hodges először az egyik irányba húzza a nyakkendőjét, azután a másikba.
Jenny elvigyorodik.
Igen, ez volt az egyik. Meg még sok más. Megérintette a villanykapcsolókat, hogy biztosan le vannak-e kapcsolva. Reggeli után kihúzta a kenyérpirítót a konnektorból. Mielőtt elment volna valahová, mindig azt mondta, hogy vajas kenyér, mert állítólag, ha így teszünk, eszünkbe jut minden, amit elfelejtettünk. Emlékszem, egy napon neki kellett bevinnie az iskolába, mert lekéstem a buszt. A szüleink már elmentek dolgozni. Fél úton eszébe jutott, hogy a tűzhely be van kapcsolva. Meg kellett fordulnunk és vissza kellett mennünk, hogy ellenőrizze. Ebből nem engedett. Természetesen ki volt kapcsolva. A második órára értem csak be, és ez volt az első és egyetlen alkalom, amikor bezártak. Dühös voltam. Gyakran dühös voltam rá, mégis szerettem. Anya, apa, mindnyájan szerettük. Így voltunk bedrótozva. De akkor is olyan volt, mint egy zsák tégla. Túl ideges volt ahhoz, hogy társaságba járjon. Ennek ellenére nem, hogy férjhez ment, de jó sok pénzhez ment hozzá. Igazából egy idő előtt kopaszodó hivatalnokhoz ment hozzá, annál a befektetési cégnél, ahol dolgozott. Kent Trelanéhoz. Ez egy gizda volt. De ezt szeretettel mondom, nem volt vele semmi baj. Szerette a videójátékokat, pénzt kezdett befektetni a cégekbe, amelyek ezeket készítették, és ezek a befektetések sok pénzt hoztak. Az anyám azt mondta, hogy bűvös keze van, az apám pedig, hogy bolondnak áll a szerencse, de egyik sem igaz. Annyi volt, hogy ismerte a témát, és presztízs kérdést csinált belőle, hogy megtanulja, amit nem tud. Amikor a 70-es évek végén összeházasodtak, még csak jó módúak voltak. Kent ekkor felfedezte a Microsoftot. Hátraveti a fejét, és Hodges meglepetésére jó ízben hautázik. Bocsánat, mondja, csak eszembe jutott ennek az egésznek a szintiszta amerikai iróniája. Csinos voltam, kiegyensúlyozott, társaságkedvelő. Ha valaha is beneveztem volna egy szépségversenyre, amit én férfiaknak való húsvásárnak hívok, ha tudni akarja, bár valószínűleg nem akarja tudni, kényelmesen megnyertem volna a Miss nyájasság kategóriát. Sok barátnő, sok barát, nagy telefonforgalom, sok randevú. A katolikus gimnázium utolsó évében az én feladatom volt az első évesek tájékoztatása, és igazán jó munkát végeztem, ha mondhatok ilyet magamról. Sok szorongást eloszlattam. A nővérem is csinos volt, de neurotikus. Megszállott, kényszeres. Ha indult volna egy szépségversenyen, lehányta volna a fürdőruháját. Jenny tovább nevet. Közben egy újabb könyv fut végig az arcán. Letörli a tenyerével. Hát itt az irónia. Miss nyájasságnak a nyakába szakadt a kokos kretén, Miss idegbaj kifogja a jó fiút, a pénzcsinálót, aki sose csalja meg. Felfogja ezt?
Igen, bólint Hodges. Felfogom.
Olivia Wharton és Kent Trelawney. Az udvarlásnak annyi esélye volt a sikerre, mint egy 6 hónapos koraszülöttnek. Kent folyton randevút kért tőle, mi pedig folyton elutasította. Végül beleegyezett, hogy Kenttel vacsorázzon, azt mondta csak is azért, hogy ne nyaggassa, és amikor megérkeztek az étteremhez, lebénult. Nem tudott kiszállni a kocsiból. Reszketett, mint a nyárfalevél. Némelyek már itt feladták volna, de Kent nem tartozott közéjük. Elvitte a McDonald'sba, és a kocsiba hozatott neki egy menüt. A parkolóban ettek. Azt hiszem, sokszor tettek így. Elment vele moziba, de mindig a sor szélén kellett ülniük. Olli azt mondta, ha beljebbül, nem kap levegőt.
A hölgy egy kisé bogaras.
A szüleink éveken át próbálták rávenni, hogy menjen pszichiáterhez. Kudarcot vallottak, nem úgy Kent. A pszichiáter felírt neki néhány tablettát, és jobba lett. Az esküvője napján ismét bejött a szabványszorongási roham. Én tartottam a fájtlát, miközben a templom mosdójában hányt, de túlélte. Jenny szomorkásan elmosolyodik, és hozzáteszi. Szép menyasszony volt. Hodges némán ül. Lenyűgözi ez a bepillantás Olivia Trelawney akkori életébe, amikor még nem volt csónaknyakú miasszonyunk. Miután férjhez ment, elsodrottunk egymástól. Nővérekkel megesik az ilyen. Évente fél tucatszor láttuk egymást, amíg az apánk meg nem halt, azután még ritkábban találkoztunk.
Hálaadás, karácsony és július 4-e?
Nagyjából. Láttam, ahogy néhány régi szokása kiújul, majd miután Kent meghalt szívrohamban, valamennyi kiújult. Rengeteget fogyott. Megint elkezdte azokat a borzalmas ruhákat viselni, amiket a középiskolában meg a munkához. Ezeket részben akkor láttam, amikor visszajöttem, hogy meglátogassam őt és anyát, részben akkor, amikor a Skype-on beszélgettünk. Hodges megértően bologatott.
Van egy barátom, aki mindenáron be akarja szerelni hozzám is.
Jenny mosolyogva néz rá. Maga a régi iskolához tartozik, ugye? A mosolya megfakul. Utoljára tavaly májusban találkoztam Ollival, nem sokkal a City Centernél történtek után. Habozik, majd rátalál a megfelelő szóra. A mészárlás után. Borzalmas állapotban volt. Azt mondta, hogy a rendőrök üldözik. Ez igaz?
Nem, de ő azt hitte. Annyi igaz, hogy többször kihallgattuk, mert makacsul azt állította, hogy nála volt a kulcs, és bezárta a Mercedest. Ez azért volt probléma nekünk, mert az autót nem törték fel, és nem zárták rövidre a gyújtást. Végül úgy döntöttünk,
megáll, a kövér családi pszichiáterre gondol, aki hétköznap 4-kor érkezik, és a tagadás falának áttörésére specializálódott. Végül hogy döntöttek?
hogy Mrs. Trelawney képtelen szembenézni az igazsággal. Jellemző ez arra a testvérre, akivel felnőtt?
Igen.
Jane a levélre mutat.
Gondolja, hogy végül megmondta az igazat ennek a fickónak? Debbie kék elsernyője alatt? Gondolja, hogy ezért vette be anya gyógyszereit?
Ezt nem tudhatjuk biztosan.
Igazából úgy gondolja, hogy elég valószínű.
Abba hagyta az antidepresszánsok szedését.
Megint kinézett óra.
Tagadta, amikor rákérdeztem, de tudtam, hogy így van. Sosem szerette, azt mondta, kába lesz tőlük. Kent kedvéért szedte, és miután Kent meghalt, akkor az anyán kedvéért, de a City Center után a fejét csóválja, mélyet lélegzik.
Eleget beszéltem a mentális állapotáról, Bill? Mert még sok mindent mondhatok, ha akarja.
Azt hiszem, összeállt a kép.
Az asszony szomorú csodálkozással csóválja a fejét.
Mintha ez az alak ismerte volna.
Hodges nem mondja ki azt, ami számára nyilvánvaló, főleg, mivel neki ott van összehasonlításnak a saját levele. Ismerte. Valahogyan ismerte.
Azt mondta, olyan kényszeres volt, hogy képes volt visszafordulni és ellenőrizni, be van-e kapcsolva a tűzhely.
Igen.
Valószínűleg tartja, hogy egy ilyen nő benn felejti a slusszkulcsot a gyújtásindítóban.
Jenny sokáig nem válaszol. Aztán annyit mond.
Nem.
Hodgesnak is ez a véleménye. Természetesen mindent el kell kezdeni egyszer, de... Megbeszélték ezt Pete-tel. Nem biztos benne, de úgy véli talán. Csak éppen nem voltak tisztában Mrs. T. problémáinak súlyosságával.
Maga megpróbálkozott valaha a kék esernyővel? Felhasználta a nevet, amit az illető adott a nővérének?
Kérdezi. Az asszony elhűl.
Soha meg sem fordult a fejemben, de még ha megfordult volna is, túlságosan féltem volna attól, amit ott találhatok. Azt hiszem, éppen ezért maga a nyomozó, én pedig az ügyfél. Meg fogja próbálni?
Nem tudom, mit próbálok meg. Gondolkodnom kell ezen, és tanácsot kell kérnem valakitől, aki többet tud a számítógépekről, mint én.
El ne felejtse elszámolni az óradíját, mondja az asszony.
Hodges biztosítja róla, hogy ezt fogja tenni, és közben arra gondol, hogy legalább Jerome Robinsonnak lesz valami haszna ebből, mindegy, hogyan fordul a kocka.
Miért ne lehetne?
8 ember halt meg a City Centernél, 3 további véglegesen megrokkant, de Jeromenak ettől még egyetemre kell mennie. Hodgesnak eszébe jut egy régi mondás, bármilyen sötétek is a fellegek, valahol fölöttük kék az ég.
Mi a következő lépés?
Hodges fogja a levelet, feláll.
Az lesz, hogy ezt elviszem a legközelebbi fénymásolóba. Azután az eredetit visszaadom magának.
Erre nincs szükség. Beszkennelem a számítógépbe és kinyomtatom. Aztán viheti is.
Tényleg? Meg tudja tenni?
Jenny szeme még mindig vörös a sírástól, de azért vidáman néz rá.
Jó, hogy magának van számítógépes ismerőse, mondja. Rögtön jövök. Addig is egyen még egy süteményt.
Hodges eszik 3-at. Tíz. Jenny visszatér a levél másolatával, Hodges összehajtja, beteszi az akpolya belső zsebébe.
Az eredetit páncérszekrénybe kellene tenni, ha van itt olyan.
Van egy a sugárhájci házban, az jó?
Valószínűleg igen, Hodgesnak mégsem tetszik az ötlet. Túl sok lehetséges vevő járkálott kibe. Valószínűleg butasság, de akkor is.
De van széfje?
Nincs, de bérelhetek. A Bank of America alig 2 saroknyira van.
Ez jobb lenne, feleli Hodges, majd az ajtóhoz megy.
Köszönöm, hogy elvállalja,
nyújtja Jenny egyszerre a 2 kezét. Mintha csak felkérné egy táncra.
Nem is tudja, milyen megkönnyebbülés.
Hodges megfogja a 2 kezet, könnyedén megszorítja, aztán elengedi, noha szívesen tartogatná még őket a markában.
Két dolog. Először is az anyja. Milyen gyakran látogatja?
Nagyjából 2 naponta. Néha viszek neki ételt az iráni étteremből, amelyet ő és Olli annyira kedveltek. A napfényes rét konyhásai szívesen megemlegetik. Néha pedig 1-2 DVD-t. Szereti a régi filmeket. Fred Astert, Ginger Rogers-t. Mindig viszek neki valamit, ő pedig mindig örül, ha lát. A jó napjai megismer. A rosszakon hajlamos Oliviának szólítani, vagy Charlotte-nak. Ő a nagynéném. Van egy nagybátyám is.
Ha legközelebb jó napja van, fel kéne hívnia, hogy meglátogathassam.
Jól van. Magával megyek. Mi a másik?
Ez az ügyvéd, akit említett. Scrone. Hozzáértőleg tűnik?
A legélesebb kés az asztal fiában, ez a benyomásom róla.
Ha valóban találok valamit, akár ennek az alaknak a nevét, esetleg szükségünk lehet rá. Meglátogatjuk, megmutatjuk a leveleket.
Leveleket? Én csak egyet találtam.
A fenébe, gondolja Hodges, és átcsoportosítja a mondandóját. Úgy értettem, hogy a levelet és a másolatot.
Ó, rendben.
Ha megtalálom az illetőt, a rendőrség dolga, hogy letartóztassa és vádat emeljen ellene. Scronnak arról kell gondoskodnia, hogy ne tartóztassanak le minket bizonyíték visszatartása és magánnyomozás miatt.
Ez már büntetőjog, ugye? Nem tudom, hogy foglalkozik-e ilyesmivel.
Valószínűleg nem foglalkozik, de ha jó ügyvéd, ismer valakit, aki igen. Ha valakit, aki éppen olyan jó, mint ő. Akkor megegyeztünk? Muszáj. Én hajlandó vagyok tapogatózni, de ha ez átmegy bűnügybe, akkor át kell engednünk a rendőrségnek.
Nekem megfelel, mondja Jenny. Lábujjhegyre áll, ráteszi a kezét a túlszoros zakó vállára, és megpuszilja Hodges arcát. Azt hiszem, maga jó ember, Bill, és a megfelelő ember ehhez a munkához. Hodges egészen a liftig érzi azt a csókot. Egy kedves kis meleg foltot. Örül, amiért vette a fáradtságot, és megborotválkozott, mielőtt eljött hazúról. Az ezüst eső vég nélkül hullik, de az ifjú pár szerelmesek, barátok. Szárazon és biztonságban vannak a kék esernyő alatt, amely valakié, azért a valószínűleg kitalált Debbie. Hodges ezúttal észreveszi, hogy a fiú beszélhet, mert a lánynak kissé kikerekedik a szeme, mint a csodálkozna. Talán éppen most kérték meg a kezét. Jerome kipukkasztja romantikus gondolatait, mint egy léggömböt.
Tisztára olyan, mint egy pornó oldal. Hát nem?
Mit tud egy elit egyetem leendő hallgatója a pornó oldalakról?
Egymás mellett ülnek Hodges dolgozó szobájában, és a kék esernyő nyitó oldalát nézik. Odell, Jerome ír szettere hanyat fekszik mellettük, a hátsó lábait szétdobja, a nyelve kilóg és derűs merengéssel bámulja a mennyezetet. Jerome pórázon hozta idáig, de csak azért, mert a város határain belül ez az előírás. Odell elég okos ahhoz, hogy óvatos legyen az utcán, és olyan ártalmatlan, amennyire csak lehet egy kutya.
Annyit tudok, amennyit maga, és mindenki más, akinek van számítógépe, feleli Jerome.
Bő keki nadrágjában, konzervatív ingében, rövidre nyírt, sűrű hajával, Hodges-t az ifjú Barack Obamára emlékezteti, csak Jerome magasabb. 195 centi és az Old Spice arcvíz gyönge, kellemesen nosztalgikus aromája lengi körül.
A pornoszájtok sűrűbbek a neten, mint a legyek az elütött állatokon. Az ember szörfözik és akaratlanul beléjük ütközik. És azok a leghúzósabbak, amelyikeknek a legártatlanabb a nevük.
Hogy a leghúzósabbak?
Olyan képekkel vannak tele, amelyekért az embert becsukják.
Úgy érted, gyerek pornó?
Vagy szadó pornó. Az ilyen korbácsos, láncos cucc 99%-a hamisítvány.
Az 1%? Vállat von.
És ezt te honnan tudod?
Jerome ránéz egyenletes, őszinte nyílt tekintettel. Nem játsza meg magát, ő ilyen. És Hodges ezt szereti benne a legjobban. Ugyanilyen az anyja és az apja is. Meg a húga is.
Mr. Hodges, ezt mindenki tudja. Mármintha nem múlt el még 30.
Az én időmben azt mondogatták, hogy senkiben se bíz, aki már elmúlt 30.
Jerome elmosolyodik.
Én bízom bennük, de amikor a számítógépekről van szó, a legtöbbjük rémtudatlan. Csak büfölik a gépet, aztán elvárják, hogy működjön. Mindenféle gyanús csatolmányokat megnyitnak. Bevennek egy ilyen weboldalra, mint ez, mire a számítógépük azonnal hal 9000-re válik, és elkezdi letölteni a 10 éves prostikat, vagy a terrorista videókat, amelyeken nyakkazást lehet látni.
Hodges már megkérdezné, ki az a hal 9000, úgy hangzik, mint egy bandatag beceneve,
de megzavarja a terrorista videók említése. Tényleg történik ilyesmi?
Köztudott.
Azután ökölbe zárja a kezét, ujjaival a feje tetején kopogtat.
Kop, kop, kop. Elhárítás vagyunk.
Szétnyitja az ujjait, hogy rámutasson az esernyő alatt kuporgó pára.
Másrészt viszont ez lehet az is, amit állít magáról egy chat oldal, ahol félénk emberek levelezhetnek. Tudja, a magányos szívek. Sokan keresik ám a szerelmet. Na lássuk.
Az egérért nyúl, de Hodges megmarkolja a csuklóját. Jerome kérdőn néz rá.
Ne az én gépemen nézd meg, mondja Hodges. A magadén.
Ha arra kér, hogy hozzam át a laptopomat,
csináld ma este, nekem az is megfelel. És ha történetesen elszabadítasz egy vírust, ami felzabálja a gépedet, állom az ujjárát.
Jerome derűs leereszkedéssel néz rá.
Mr. Hodges, a legjobb vírus ellenőrző és írtó program van a gépemen, amit pénzért lehet kapni, és a második legjobb támogatja. Ha valamilyen hernyó be akar araszolni a gépembe, azonnal agyon csapják.
Lehet, hogy nem enni akar, mondja Hodges.
Mrs. T. húgának szavaira gondol,
mintha ez az alak ismerte volna.
Lehet, hogy figyelni akar.
Jerome nem látszik aggodalmasnak, inkább lelkes.
Hogy került erre az oldalra, Mr. Hodges?
Visszajött a nyugdíjból? Egy ügyön dolgozik? Hodgesnak sose hiányzott annyira Pete Huntley, mint ebben a pillanatban. Igazi teniszpartner, aki adogat, csak éppen nem egy zöld, szörös labdát, hanem elméleteket és feltételezéseket. Jerome kétségtelenül be tudná tölteni ezt a szerepet, van esze és tehetsége, hogy megfelelően következtessen. Ugyanakkor csak egy év múlva szavazhat, még 4 évig nem vásárolhat szeszes italt, és ez veszélyes lehet.
Csak kukkancs be a kedvemért a helyre, mondja. De mielőtt megtennéd, nézz körül a neten. Nézd meg, mit találsz róla. Elsősorban azt akarom tudni.
Már ha van igazi története,
vág közbe Jerome, ismét bizonyítva csodálatos képességét a következtetésre.
Olyan, hogy is hívják, háttértörténet. Arról akar megbizonyosodni, hogy nem csupán madárijesztő, amit kizárólag magának állítottak fel.
Hát, tudod, mondja Hodges, abba kéne hagynod a házi munkát nálam, és be kéne állnod valamelyik olyan számítógép doktor céghez. Valószínűleg degesszel keresnéd magad. Erről jut eszembe, mennyit kérsz ezért a munkáért?
Jerome felháborodik, de nem azért, mert pénzt kínáltak neki.
Azok a cégek antiszociális gyíkoknak valók.
Hátranyúl, megvakargatja Odell mélyvörös bundáját. Odell elismerően veri a farkával a padlót, noha egy marha sültes szendvicsnek valószínűleg jobban örülne.
Van itt is egy, amelyik VV bogarakkal mászkál. Annál gyíkabbnak nem is lehet lenni.
Discount Electronics. Ismeri őket?
Persze,
bolint Hodges, és a névtelen levéllel együtt érkezett reklámra gondol.
Bizonyára megtetszett nekik az ötlet, mert ugyanabban utaznak, csak őket Cyberjárőrnek hívják, és a VV-ik zöldek, nem feketék. És van még egy csomó független. Ha megnézi a neten, legalább 200-at talál csak itt a városban. Azt hiszem, maradok én a házi melónál, Hodges gazda.
Jerome kijön Debbie kék esernyőjéből, vissza a háttérképhez, ami történetesen Ellie képe, abból az időből, amikor még csak 5 éves volt, és úgy nézett föl az öregére, mint az Istenre.
Mivel azonban aggódik, óvintézkedéseket teszek. Van egy ócska iMac a szekrényemben, semmi sincs rajta, csak az Atari Arcade és hasonló dohos cucc. Majd azt használom fel, hogy ellenőrizzem ezt az oldalt.
Jó ötlet.
Tehetek még magáért valamit ma este?
Hodges már majdnem közli, hogy nem, de még mindig ott motoszkál a fejében Mrs. T. lopott Mercedes-e. Valami nagyon nincs rendjén vele. Már akkor is érezte, de most még erősebben érzi, olyan erősen, hogy szinte látja. Ám a szinte sosem nyer gumilabdát a vidéki búcsúban. A visszásság egy olyan labda, amit el akar ütni, de valakinek vissza kell ütnie.
Meghallgathatsz egy történetet, mondja.
Gondolataiban már is épül egy mese, amely érinti az összes fontos pontot.
Ki tudja? Talán Jerome friss szeme talál valamit, amit ő elnézett. Valószínűtlen, de nem lehetetlen.
Hajlandó vagy rá?
Persze.
Akkor fűzd porázra Odelt. Elmegyünk a nyalodába.
Nagyon smakkolna egy eperfagyi. Lehet, hogy előbb találkozunk a Mr. Tasty furgonnal, mondja Jerome. A szivar egész héten itt kolbászolt a környéken, és remek jégkrémjei vannak.
Annál jobb, mondja Hodges, és feláll. Gyerünk!
Leballagnak a dombon a kis bevásárló központba, amely a Harper út és a Hanover utca kereszteződésében áll. Odell kettejük között szaporázza a lazapóráz végén. 3 kilométerről ide látszik a belváros, a City Center, a Midwest Culture and Arts Complex emelkedik a legmagasabbra a felhőkarcolók csokrában. Hodges szerint I am Pay nem dicsekedhet a Mac-kel. Nem, mintha kikérték volna a témáról a véleményét.
No hát, hogy szól a mese-mese-meskete? Kérdezi Jerome.
No hát, kezdi Hodges. Mondjuk van egy fickó, akinek az állandó barátnője a belvárosban él. Maga a pasas Personville-ben lakik. Ez egy önálló kerület a Sugar Heights mögött. Nem fényűző, de távolról sem lepra.
Egyes barátaim Whiteville-nek hívják ezt a Personville-t, jegyzi meg Jerome. Egyszer hallottam apámtól, mire az anyám rászólt, hogy hagyja abba ezt a rasszista dumát.
Aha.
Jerome barátai, legalábbis a feketék, valószínűleg a Sugar Heights-ot is Whiteville-nek hívják. Hodges úgy látja, eddig jól halad. Odell megáll, hogy ellenőrizze Mrs. Melbourne virágait. Jerome arrébb húzza, mielőtt a kutya elhelyezhetne mellettük egy szuvenírt.
Na szóval, tér vissza a történethez Hodges. Ennek a régi barátnőnek van egy lakása a Branson Park környékén. Wyland, Sugárút, Branson utca, Légsugárút, ezen a részen.
Ugyancsak jó környék?
Igen. A pasas hetente 3-4 látogatja meg, heti 1-2 éjszaka elviszi vacsorázni vagy moziba, és nála marad. De mikor ez a helyzet, a kocsiját, egy jó kis bömöst az utcán parkolja le, mert ez egy jó környék, rendőrök járnak arra, tele van ilyen erős fényű nátrium gőzlámpákkal. Továbbá este 7-től reggel 8-ig ingyenes a parkolás.
Ha nekem lenne bömösöm, betenném az egyik ottani garázsba, és nem lenne több gondom a parkolással,
mondja Jerome, és ismét meghúzza a pórázt.
Hagyd abba, Odell! Jó kutya nem eszik semmit a csatornából.
Odell hátra néz, és a szemét forgatja, mintha azt mondaná, fogalmat sincs róla, miket csinálnak a jó kutyák.
Nos, a gazdagoknak időnként furcsa elképzeléseik vannak a takarékosságról,
mondja Hodges, és Mrs. T. magyarázatára gondol.
A maga mondja,
már csak nem elérték a bevásárlóközpontot. A dombról lefelé jövet hallották a fagylaltos csengettyűjét, egyszer meglehetősen közel is járt hozzájuk, de ismét elhalkult, ahogy Mr. Tasty sofőrje észak felé fordult a Harper úton a lakótelep irányába.
Szóval egy csütörtök éjszakán ez a srác elmegy, hogy szokás szerint meglátogassa a barátnőjét. Szokás szerint leparkol. Ő és a barátnője elsétál a közeli étterembe, kellemesen megvacsoráznak, azután visszasétálnak. A kocsi a helyén áll, a srác ellenőrzi, mielőtt bemennének a házba. Az éjszakát a lányjal tölti, és amikor reggel elhagyja az épületet,
a bömös sehol.
Már a sarki fagylaltozó előtt állnak. A közelben van egy bicikli parkoló. Jerome odaköti Odell pórázat. A kutya lefekszik, pofáját a mancsai közé fekteti.
Nem, feleli Hodges. Ott van.
Úgy véli, hogy ez piszok jó változata annak, ami valójában történt. Még ő is majdnem elhiszi.
Más a probléma. Az utca másik oldalán áll.
Jerome felvonja a szemöldökét.
Igen, tudom. Fura, mi? Így hát a pofa átmegy az úttesten, a kocsival látszólag minden rendben, ugyanúgy be van zárva, mint amikor ott hagyta, csak éppen nem azon a helyen áll. Az első, amit ellenőriz, a kulcs. És igen, még mindig a zsebében van. Akkor hát mi az ördög történt, Jerome?
Nem tudom, Mr. H. Olyan, mint egy Sherlock Holmes történet. Igazi 3 pipás feladat.
Jerome arcán földereng a mosoly, amit Hodges nem tud kielemezni, és nem nagyon tetszik neki. Olyan minden tudó mosoly. Előássa a tárcáját a Lévis zsebéből, az öltöny jó, de megkönnyebbülés visszabújni a farmerba és az Indians pulloverbe. Elővesz egy 5-öst, odaadja Jerome-nak.
Eredj, hozd a fagyikat! Én itt maradok Odellel.
Nem szükséges, jól el van ő.
Ebben biztos vagyok, de miközben sorban állsz, lesz időd gondolkodni az én kis problémámon. Képzeld magadat Sherlocknak, ha ez segít.
Jó van! Jeromeból kitör az ében feketején.
Csak itten mága Sherlock. Én meg a vakkondoki vagyok.
Van egy apró park a Hanover utca végében. A zöldnél átmennek, leülnek egy padra, és figyelik a Torzomborz középiskolás csapatot, akik az életüket és a végtagjaikat kockáztatják a gördeszkázásra kijelölt rész homorú betonvájújában. Modell megosztja a figyelmét a fiúk és a fagylalt között.
Próbálkoztál valaha is ezzel? Biccent Hodges a vakmerők felé.
Nem ma, uraság! Jerome kimereszti a szemét. Én feka vagyok. A szabad időmbe kosarazok meg, futok a oskolai pályán. Mi, feka srácok, borzasztóan gyorsak vagyunk, akárki megmondhassa.
Mintha szóltam volna, hogy az ében fekát hagyd otthon.
Hodges megállít az ujjával egy készülődő fagylalt csúszamlást, azután oda nyújtja csöpögő ujját Odellnek, aki villámgyorsan letakarítja.
Néha csak úgy előugrik a csávó, jelenti ki Jerome. De ében feka már el is tűnt, olyan hirtelen, ahogy jött. Nincs semmiféle pasas és barátnő, sem bömös. Maga a Mercedes-es gyilkosról beszél.
Na, ennyit a mesékről. Mondjuk.
Magánnyomozás, Mr. Hodges.
Ezt is nagyon alaposan végig gondolja, azután megismétli.
Mondjuk.
Van ehhez valami köze a Debbie kék esernyője Webhelynek?
Mondjuk.
Az egyik kölyök elesik a gördeszkával és lehorzsolja mindkét térdét. Az egyik cimbora elhúz mellette és beszól neki. Lezúros fiú végighúzza a kezét a szivárgó térdén, ráspricceli a vörös cseppeket beszóló fiúra. Azután AIDS, AIDS ordítással elrobog. Beszóló fiú üldözi, csak most már mint nevető fiú.
Barbárok! Botyogja Jerome.
Lehajol, megvakarja Odell füle tövét, kiegyenesedik.
Ha beszélni akar róla...
Nem hinném, hogy ezen a ponton
feszeng Hodges.
Megértem, balint Jerome. De csak ugyan gondolkodtam a problémáján a sorban, és lenne egy kérdésem.
Mégpedig?
A maga kitalált bűnösének hol volt a tartalék kulcsa?
Hodges nagyon csöndesen ül, azon ámulva, micsoda esze van ennek a srácnak. Azután észreveszi a tölcsérén csergedező rózsaszínű fagylalt patakot, és sietve lenyalja.
De vagyok úgy, hogy állítása szerint sohasem volt ilyenje.
Mint az a nő, aki a Mercedes volt.
Igen, pontosan úgy.
Emlékszik, amikor meséltem, mennyire mérges lett a mama, amikor a papa Whiteville-nek nevezte Personville-t?
Igen.
Akarja hallani, milyen volt, amikor egyszer a papám haragudott meg a mamámra? Az egyetlen alkalommal, amikor azt hallottam tőle, hogy jellemző a nőkre?
Ha hozzátartozik a kis problémámhoz, akkor mondd.
A mamámnak van egy Chevy Malibuja. Cseresznyepiros. Láthatta a felhajtónkon.
Persze.
A papa 3 éve vásárolta neki a születésnapjára, aminek extatikus sikongatás lett a vége.
Hát igen, gondolja Hodges. Ében feka határozottan szabadságra ment.
1 éven át vezeti, minden gond nélkül. Azután itt az idő lecserélni a rendszámot. A papa azt mondta, elintézi neki hazafelé jövet. Kimegy a papírokért, bejön a felhajtóról, a kezében egy kulccsal. Nem dühöng, de ingerült. Mondja a mamának, hogy ha a kocsiban hagyja a tartalék kulcsot, valaki megtalálhatja és elkötheti a kocsiját. A mama kérdezi, hol találta. A papa azt feleli, hogy egy műanyag tasakban együtt a jogosítvánnyal, biztosítási kártyával és a tulajdonos kézi könyvével, amelyet a mama sohasem nyitott ki. Még a szalag is rajta volt, amelyen megköszönik, hogy a Lake Chevrolet-nél vásárolták az új kocsit.
Újabb cserme indul lefelé a fagylaltról. Hodges ez alkalommal nem veszi észre még akkor sem, amikor eléri a kezét, és felgyűlik rajta.
Mármint...
Igen, a kesztyűtartóban. A papa azt mondta, hogy ez gondatlanság, mire a mama azt felelte...
Jerome előre hajol, barna pillantása belemélyed Hodges szürke szemébe.
Azt felelte, hogy még csak nem is tudta, hogy létezik ez a kulcs. Ekkor mondta a papa, hogy ez jellemző a nőkre. Amitől a mama berágott.
Képzelem.
Hodges fejében mindenféle masinák indulnak be.
Azt mondja a papa, drágám, elég, ha egyszer megfeledkezel róla, és nyitva hagyod a kocsidat. Valami drogos arra megy, meglátja, hogy a gomb nincs lenyomva, és úgy dönt bepróbálkozik, hát ha lophat valami értékeset. Pénzt keresve átnézi a kesztyűtartót, megtalálja a kulcsot a műanyag tasakban, és már ott sincs. Megnézi, ki hajlandó KP-ban fizetni egy keveset futott Malibuért.
És erre mit mondott az anyád?
Jerome elvigyorodik. Először is áttette a hadállásait a másik térfélre. Ez senki sem ért jobban az én mamámnál. Azt mondja, te vetted a kocsit, és te hoztad haza. Neked kellett volna szólnod. Éppen reggeliztem, miközben ez a kis vita zajlott. Meggondoltam, beszólok. Mama, talán megnézhetted volna a tulajdonos kézikönyvében, hogy mit jelentenek azok a helyes kis fények a műszerfalon, de inkább tartottam a szám. A mama és a papa ritkán veszekszenek, de ha mégis, akkor az okos ember nagy ívben kikerüli őket. Ezt még Barbster is tudja, pedig csak 9. Hodgesnak az jut az eszébe, hogy ezt Allison is tudhatta, amikor ő és Corin házasok voltak. A másik dolog, amit mondott, az volt, hogy ő sose felejti el bezárni a kocsiját. A mi tudomásom szerint igaz. Minden esetre az a kulcs most a konyhában lóg egy kampon. Épségben, biztonságban, munkára készen, ha az eredeti elveszne. Hodges ül, a gördeszkásokat nézi, de nem látja őket. Azon töpreng, hogy Jerome mamájának igaza volt, amikor azt mondta, hogy a férjének a tartalék kulcsot is mellékelnie kellett volna az ajándékhoz, vagy legalább szólhatott volna róla. Nem feltételezhetjük az emberekről, hogy leltárt készítenek és maguk kutatják fel a dolgokat. De Olivia Trelawney más. Ő személyesen vásárolta magának az autót, úgyhogy ezt tudnia kellett volna. Csak hát a kereskedő valószínűleg megtömte a fejét mindenféle információval a drága új kocsiról. Az autókereskedők értenek az ilyesmihez. Mikor kell olajat cserélni, hogyan használja a sebességtartó automatikát, hogyan működik a GPS? Ne felejts el biztos helyre tenni a tartalék kulcsot, így kell csatlakoztatni a mobilt, ezen a számon kell hívni szükség esetén az országúti segélyszolgálatot, a szürkületi funkcióhoz húzza teljesen balra a fényszóró kapcsolóját. Hodges még emlékezett rá, hogyan folyatta át magán az első új kocsijánál a vásárlás utáni kis előadást.
Aha, igen, helyes, vágom.
Közben alig várta, hogy elpucolhasson az új autójával, kiélvezhesse, hogy ez nem hörög, beszívhassa semmilyesen fogható illatát, amely a vevőnek azt jelenti, hogy jól költött el a pénzét. De Mrs. T. mániákus volt. Róla elhihető, hogy nem vette észre a tartalék kulcsot, és a kesztyűtartóban hagyta. De ha magához vette a fő kulcsot azon a csütörtök éjszakán, hogyan felejthette volna el bezárni a Mercedes ajtaját? Azt mondta, hogy bezárta, mindvégig ragaszkodott hozzá, és így is gondolta. Mr. Hodges?
Az új intelligens kulcsokkal ez 3 lépésből álló egyszerű eljárás, igaz?
Kérdezi Hodges.
Első, leállítjuk a motort, második, kivesszük a kulcsot a gyújtás kapcsolóból. Ha másút jár az ember esze és kifelejti a második lépést, hangjelzés figyelmezteti. Harmadik, becsukjuk az ajtót és benyomjuk a lakat ikonnal jelölt gombot. Miért feledkezne meg róla, amikor a kulcs ott van a kezében? Betörés védelem hülyéknek.
Emma, igaz, Mr. H., de vannak olyan hülyék, akik mégis elfelejtik.
Hodgest túlságosan elsodorják a gondolatai, hogy tartsa a száját.
Nem volt hülye. Ideges és mániás volt, de nem ostoba. Ha a kezében volt a kulcs, akkor azt kell hinnem, hogy be is zárt a kocsiját. És a kocsiba nem törtek be. Így, ha a kesztyűtartóban hagyta a tartalék kulcsot, hogyan szerezte azt meg a tettes?
Akkor ez a bezárt autó rejtélye a bezárt szoba helyett? Emma 4 pipás trogléma?
Hodges nem válaszol. Újra és újra átgondolja a dolgot. Az már nyilvánvaló, hogy a tartalék kulcsa kesztyűtartóban volt, de vajon ő vagy Pete fontolóra vették-e ezt a lehetőséget? Bizonyosan nem. Mert férfi aggyal gondolkodtak? Vagy mert dühösek voltak Mrs. T-re a trehánysága miatt, és őt akarták hibáztatni?
De hiszen ő is volt a hibás, nem?
Ha tényleg bezárta a kocsit, akkor nem, gondolja.
Mr. Hodges, mi köze a kék esernyő weboldalnak a Mercedes-es gyilkoshoz?
Hodges előkerül a saját fejéből. Mélyre jutott, hosszú utazás volt.
Erről most nem akarok veled beszélni, Jerome.
De hát, ha tudok segíteni.
Látta már ilyen izgatottnak Jerome-ot? Talán egyszer, másodikos korában, amikor a Vita csoport, amelyet ő vezetett, megnyerte a városi bajnokságot.
Szimatold körül azt a weboldalt, és már is segítesz, mondja.
Nem akar beszélni róla, mert gyerek vagyok. Így van, igaz?
Ez is része a dolognak, de Hodges nem óhajtja közölni. Mellesleg van még más is. Ennél azért bonyolultabb. Már nem vagyok rendőr, és a nyomozás a City Center ügyében a törvényesség határát súrolja. Ha bármit találok, és nem szólok a volt társamnak, aki most a Mercedes-es gyilkos ügyet vezeti, akkor átlépem ezt a határt. Előtted fényes jövő áll, beleértve, hogy úgy szólván bármelyik főiskolát vagy egyetemet megtisztelheted a jelenléteddel. Mit fogok mondani az anyádnak és az apádnak, ha netán belekeveredsz az ellenem indított vizsgálatba, akár úgy is, mint bűntársam?
Jerome csöndesen ül, emészti a halottakat. Azután odaadja a fagylalt végét Odellnek, aki lelkesen elfogadja.
Értem. Tényleg?
Igen. Föláll, Hodges követi a példáját.
Ezért barátok vagyunk?
Persze. De ha úgy gondolja, hogy segíthetek, ígérje meg, hogy szól. Ismeri a mondást, két fej több egynél.
Megegyeztünk.
Elindulnak visszafelé a dombon. Odell először kettejük között ballag, mint korábban, azután előre lohol, mert Hodges lelassul. Nem kap elég levegőt.
Le kell adnom valamennyit, mondja Jeromenak. Tudod, hogy a múltkor egy tökéletesen jó nadrágom ülepe szakadt el?
Valószínűleg 5 kilóval kellene kezdenie, mondja Jerome diplomatikusan.
Duplázd meg, akkor már közelebb jársz a valósághoz.
Akarja, hogy megálljunk és pihenjünk egy percet?
Nem.
Még ő is gyerekesnek hallja a hangját. De amit a súlyáról mondott, komolyan gondolta. Amint hazaér, megy a szemétbe a szekrényből és a jégről az összes istenverte nassolnivaló. Ne, inkább a konténerbe viszi. Túlságosan könnyű elgyengülni és előhalászni a szemétvödörből.
Jerome, ez lesz a legjobb, ha senkinek sem szólnál a mi kis nyomozásunkról. Bízhatok a diszkréciódban?
Jerome habozás nélkül válaszol.
Teljes mértékben. Lakat lesz a számon.
Jól van.
Egy sarokkal arrébb a Mr. Tasty fagylaltos furgon csilingel keresztül a Harper úton és lefelé elindul a Winston Lane-en. Jerome int a sofőrnek. Hodges nem látja vissza, inte a fagylaltos.
Most bezzeg találkoztunk vele, mondja.
Jerome megfordul, rávigyorog.
A fagylaltosok olyanok, mint a rendőrök.
Hogy?
Sosincsenek ott, amikor szükség lenne rájuk.